Most az ötödik levél kerül sorra, hogyan is következik az előzőek után az ötödik levél. Jézus Krisztus olyan leveleket ír, küld János apostol által korabeli keresztény közösségeknek, tehát első századbeli keresztény közösségeknek, nem véletlenül ennek a hét keresztény közösségnek, tehát Efézus, Smirna, Pergamum, Tiatúria, Szárdisz, Filadelfia és Laodícia, ezek nagy részében ismeretlen városnevek a mai Törökország területén. Az fűzi össze ezeket a városokat, hogy egy út mentén feküdtek. Egy római hadiút vagy postaút mentén feküdtek. Abban az időben voltak jelentékenyebb keresztény városok is, vagy keresztény gyülekezetek, de Jézus azért szól ennek a hét gyülekezetnek, mert egyrészt annak a hét gyülekezetnek a jellegzetes problémáit tárja fel, másrészt pedig a történelem országútján egymás után ilyen korszakok fognak következni, tehát ezek a gyülekezeti nevek egyben történelmi jelképek is. Eddig láttuk azt, hogy az Efézus az őskereszténység jelképe. Ami az efézusi levélben van, az kettős profécia, az vonatkozott az ókori Efézus városának keresztényeire elsősorban, másodszorban viszont az őskereszténységre. Ami Szmirnának szól üzenet, Jézusi üzenet, az vonatkozott a szmirnai keresztény közösségre, de rajtuk keresztül vonatkozik a keresztény egyháztörténelem második korszakára, mielőtt az őskereszténység után a rendkívül heves üldözések időszaka a másodiktól a negyedik századig. A kereszténység ebben a két időszakban, Efézus és Szmirna időszakában győzelmesen haladt előre. Lényegileg ezek pozitív levelek, olyannyira, hogy az első efézusi levélben csak egy feddése van Jézusnak, a másodikban pedig egy sincs. Minden levél ugye így épül fel, hogy Jézus bemutatkozik, dicséretet mond, feddéseket is mond, bíztatásokat és végül ígéreteket mond. A harmadik levélben, Pergamumban változik meg a helyzet. A harmadik levél, amely a 4.-6. század közötti egyháztörténeti korszakot jelképezi, itt a kereszténység történetében egy nagy fordulat következett be, hogy ketté osztott a kereszténység. Egy pozitív és egy negatív kereszténység jön létre. A pozitív kereszténység a továbbra is az Efézus-Smirna nyomdokain járó krisztusi kereszténység. A negatív kereszténység az ebben a korszakban a római államhatalomtól a pénzt és a hatalmat elfogadó kereszténység, ami által a kereszténység nagy része sajnos beszennyeződik. Jézus soha nem tanította azt, hogy a politikai rendszerekkel a kereszténység közös nevezőre lépjen. Jézus soha nem tanította azt, hogy keresztény közösségek elfogadjanak az államhatalomtól pénzt. Jézus soha nem tanította azt, hogy politikai befolyásra tegyen szert az ő egyháza, mert két különböző dologról van szó, ha az államról és az egyházról beszélünk. Sajnos itt ebben a korszakban az államhatalom fölajánlja a pénzt és a hatalmat a keresztény egyháznak, ennek egy része ezt elfogadja, és létrejön az úgynevezett trón és oltár szövetsége. Ennek gyászos következménye lesz a tiatírai korszak, a negyedik korszak, ahogy Bálám hitehagyásával fejezte ki a harmadik korszaknak adott feddő üzenetét Jézus, a negyedik korszakban egy jézabeli pogányságot, egy jézabeli hitehagyást említ, két ószövetségi történet, mint előkép bemutatja nekünk a középkort, a középkor eleje a Pergamum és a középkor kiteljesedése, körülbelül a Tiatira korszaka 16. bizonyos meghosszabbításokban a 18. századig terjed. Eljutottunk tehát oda, hogy a kereszténység súlyos válságba kerül, de mindig van igazi kereszténység. Sőt, a negyedik levél végén ilyeneket olvasunk, hogy az utolsó cselekedeteit többek az elsőknél, vagy adom néktek a hajnalcsillagot, tehát már jelzi az előreformációs törekvések után a nagy 16. századi reformációt is, és a mai levél, a szárdiszi levél ott folytatódik, ahol az előző levél befejeződik. Mi következett a reformáció után? Nagy kérdés. A 16. századi reformáció után mi következett? Az egyháztörténelemben mi következett? Ha megkérdeznék ezt tőlünk, hogy mi következett, nyilván azt mondhatnánk, hogy hát létrejött a protestantizmus, és a protestantizmus története most a római katolicizmus mellett, a kereszténység most tényleg nagyon jól látható módon most már három nagy táborra oszlik. Ugye 1054-ben létrejött a keleti egyház szakadás, ahol létrejött az ortodox kereszténység és a nyugati kereszténység között a választóvonal. A 16. században pedig a nyugati kereszténység is élesen ketté hasadt. Voltak, akik továbbra is a római katolicizmus mellett voltak, de Európának 60%-a, tehát 60%-a 16. században a protestantizmus mellé állt. A nyugati kereszténységen belül létrejött tehát az újabb nagy megoszlás, egyébként a kereszténység története állandóan a megoszlások története. Az első nagy megoszlás a 4.-6. század között volt, ez a mindmáig legnagyobb megoszlás, a nagy konstantinuszi fordulat, hatalmi kereszténység és krisztusi kereszténység, utána jött a második megoszlás, a 11. században ortodox kereszténység, nyugati kereszténység, és most a nyugati kereszténység is ketté oszlik, és most valahogy mi azt várnánk, hogy a protestantizmus története valami olyan megvilágításban kerül sorra a következő 5. levélben, hogy hát ha a reformáció pozitív előjelet kapott Jézus részéről, akkor ez a pozitív előjel folytatódik az 5. levélben. És itt lesz majd az első megdöbbenésünk. A 7 levél közül ez az első levél, ahol nincs dicséret. Egyáltalán nincs dicséret. Semmi dicsérete Jézusnak nincs. Tehát majd figyeljük meg, nagyon rövid lesz, 6 vers ez az egész levél, hogy felolvasom a levelet, Jézus bemutatkozik, utána dicséret hiányzik, utána nagyon súlyos feddések jönnek, a feddések után felszólítás jön, és ígéret. Tehát az 5 rész ugyanúgy megvan, de a második rész a dicséret hiányzik. Nézzük Jézus Krisztusnak a szárdiszi levelét. A szárdiszbeli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja, akinél az isteni 7 lélek és a 7 csillag van. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Vigyázz, és erősíts meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. De van Szárdiszban egy kevés neved, azoké, akik nem fertőztették meg ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Rövid, de nagyon súlyos levél. Sokan felismerték már, hogy a Jelenések könyve 7 levelében egyedül az 5. és a holnapi témánk lesz ez, a 7. levélben nincs egy szó dicséret sem. Most a 17.-18. századba érünk, a protestantizmus kifejlődésének történetére, itt nem szól egy szó dicséretet sem Jézus, és a 7. levél az a mikorunkra nézve sincs egyetlen egy szó dicséretese Jézus Krisztusnak. Megrendítő levelek. Nézzük sorról sorra. Miért így mutatkozik be Jézus a szárdiszi levél elején, hogy ezt mondja az, akinél az isteni 7 lélek és a 7 csillag van? Ugye az isteni 7 lélek, ugye a Jelenések könyve első fejezetében ezzel már találkoztunk, a Szentléleknek egyik jelképe. Mivel a Szentlélek mindenütt jelen van a világunkban, az az isteni személy, aki most itt van a földünkön, láthatatlan formában, hogy az Atya a mennyben van, Krisztus a mennyben van, de a Szentlélek itt van, és a Szentlélek minden egyes emberért küzd, kimondhatatlan tapintattal és ugyanakkor erővel. Jézus azt mondja, hogy én küldtem a Szentlélket. Én és a Szentlélek közösen küzdünk az emberiségért, és nekem azért kell így bemutatkoznom nektek, mert hiszen mondtam, hogy bemutatkozni az ember akkor szokott, hogyha nem tudják a nevét, vagy ha elfelejtenek róla valamit, hogy valahogy itt a protestantizmus történetének a szakaszához érkezve Jézus azért mutatkozik így be, mert valahogy a protestantizmus történetéből a Szentlélek fog hiányozni. Már a 17. századtól fogva Ma meg, hogy annyi sok karizmatikus mozgalom van a protestantizmuson belül, amelyek azt mondják, hogy, és ebben igazuk van a karizmatikus mozgalmaknak, hogy a kereszténységből hiányzik a Szentléleknek a megvilágosító ereje, a kereszténység egy gyenge, fakult vallássá lesz, ezt Jézusnak ez a bemutatkozása teljesen aláhúzza. Természetesen ezzel nem azt mondom, hogy ma a karizmatikus közösségek igazak. Nagyon sok olyan dolog van a karizmatikus közösségekben, ami köszönő viszonyban nincs a Bibliával, se Jézus Krisztussal, se magával a Szentlélekkel. Csak arra akartam utalni, hogy ezt még az egyébként nagyon torz mozgalmak, mint a karizmatikus mozgalmak is tudják, hogy valahogy a kereszténység története a protestantizmus kifejlődésével nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, hiszen a protestantizmus reformálni akarta a kereszténységet, visszavezetni az eredeti jézusi alapokhoz, visszavezetni az őskereszténységhez, az őskereszténység idején viszont a Szentlélek hatalmasan munkálkodhatott. Nálam van az isteni hét lélek és a hét csillag, ugye ezt is az első fejezetből ismerjük, hogy Jézus kapcsolatot tart a kereszténység vezetőivel, de minthogyha most a kereszténységnek a protestantizmus idején nem lennének igazi vezetői. A reformáció idején volt egy Luther, volt egy Calvin, volt egy Zwingli. De a 17. századtól, hogyha megkérdezném önöktől, hogy volt a Lutherhoz, Calvinhoz, Zwinglihez hasonló jelentős személyiség, azt hiszem mindenki bajba lenne, hogyha a 17. meg 18. században kellene igazi keresztény egyéniségeket felsorolni. Igen, jön majd egy Wesley fivérek, meg jönnek mások, de már nem a történelmi protestáns egyházakból, nem az evangélikus és református egyházakból, hanem jönnek majd a baptistáktól, a metodistáktól, más egyéb felekezetekből. Ott is ritkán, de mondjuk egy Wesley Jánosnak a neve mindenképpen említésre érdemes a 18. századból. Jézus azonban így mutatkozik be, mert nincs Szentlélek az egyházban, nincs Szentlélek ereje, és nincsenek igazi keresztény vezetők, akik csillagbiztonságú utat tudnának mutatni az emberek számára. A bemutatkozás után, ahogy említettem, nincs dicséret, egy szódicséret nincs. Majd meglátjuk, hogy közvetett formában van egy reménysugár, ez a levélnek a végén, de kimondottan, formailag innen hiányzik a dicséret. Nincs az, hogy tudom a te dolgaidat, és ezért megdicsérlek téged. Az van, hogy tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Jézusnak két döntő kritikája, két megsemmisítő bírálata van a protestantizmusra nézve. Az egyik az, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy, tehát önmagadat élőnek tartod, de az én szememben halott vagy. A másik kritikája az, hogy vigyázz, erősíts meg a többieket, akik halófélbe vannak, ez ugyanaz, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Ez a második kritika, hogy nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Nem tudom, hogy a két bíráló megjegyzésből először mit értünk meg. Én azt hiszem, talán inkább a másodikat értjük meg. Először nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Vagyis a reformáció elindított egy reformációt, de ezt nem vitte végig. Nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Luther, Calvin, Zwingli, Melanchthon, stb. Elkezdték a reformációt, de hogy meghaltak, a protestantizmus második, harmadik nemzedéke nem vitte tovább a reformációt, nem vezették vissza a kereszténységet az eredeti formára, hanem elkezdtek azon élni, amit az előző nemzedékek létrehoztak, és ugyanúgy kialakult a protestantizmuson belül egy hagyománytisztelet, mint a középkori katolicizmuson belül, hogy hivatkoztak, hogy Luther mit mondott, hogy Calvin mit mondott, hogy Zwingli mit mondott, ahelyett, hogy azt csinálták volna, hogy tovább építve a lutheri, calvini, zwingli féle utat, a Bibliához visszavezessék a keresztény gyülekezeteket. Nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. A protestantizmus kapott egy óriási világosságot, kapta az egyedül a Biblia, az egyedül Krisztus, az egyedül a kegyelem, az egyedül a Szentírás világosságát, de nem élt ebben a világosságban. Elkezdődtek a kereszténység történetében a hitharcok, vagy hogy szokták mondani a hitháborúk, és elkezdődött a katolicizmusnak és a protestantizmusnak az egymással foglalkozó áldász küzdelme, azok a hitviták és vallásháborúk, amelyek testet is öltöttek, például mindjárt már a 17. században ott van egy 30 éves háború, egész Európát lángba borítja a katolikus és a protestáns királyságok fejedelemségek között, fél Németországot kiírtja, majdnem Németország kiveszik az 1618 és 1648 közötti 30 éves háborúban, Európa minden nemzete egymásnak ugrik, és a protestantizmus története tele lesz ilyen harcokkal, ilyen sokszor emberi küzdelmekkel, és a reformáció megfeneklik, nem megy tovább. Nem találtam a te cselekedeteidet, Isten előtt teljeseknek. Kedves hallgatók, hogy a könyvben is megírjuk, Jézus Krisztusnak van egy nagy törvénye, amelyet Lukács evangélium a 12. fejezetében olvashatunk. Jézus egyszer azt mondta, akinek többet adnak, attól többet is követelnek. Ha valaki nagyobb világosságot kap, akkor Isten nem a középkorhoz viszonyítja ezt a korszakot. A középkorban az embereknek nem volt világosságuk, mert hát a világosság forrása, a Biblia nem volt a kezükben. Most a protestantizmus történetében a Biblia azért oda kerül az emberek kezébe. Legalábbis a Bibliából hirdetik az igét a protestáns felekezetek, és mégis Jézus azt mondja, hogy nagyobb világosságotok van, de nem haladtok előre a világosságban. Nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. És ebből következik a másik kritikai megjegyzés, talán ezután már ezt értjük, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. A protestantizmus nagyon büszkélkedett azzal, hogy mennyire terjed, milyen intézmények jönnek létre, ugye protestáns iskolák, iskolaközpontok jöttek létre. Tényleg a protestantizmus terjedt. De, hogy a mai előadásban is erre hangsúlyt fektettem, egy olyan kereszténységben, ahol lábra kap a büszkeség, és az emberek büszkék az intézményeikre, büszkék az egyházukra, büszkék a teljesítményeikre, ott fokozatosan meghal a hit. A hitnek a legnagyobb ellensége a büszkeség. Tudnék, a hit nem más eredeti formája, a bibliai formája szerint, mint a büszkeség legyőzése. Hát ha a büszkeség, amit kiakolborítottunk az ajtón, visszajön az ablakon, akkor a büszkeség legyőzi a hitet, a hit távozik az olyan ember életéből, vagy az olyan közösség életéből, ami büszke lesz, az a neved, hogy élsz. Te azt mondod magadról, hogy élsz, de halott vagy. Jézus Krisztus egy nevezetes példázatában mutatta be, hogy a büszkeség hova vezet. Ezt a példázatot gondolom mindenki ismeri, csak talán azt nem gondoltuk meg, hogy ebben a példázatban ez is benne van, ez a tékozó fiú példázata. A tékozó fiú példázatában mit mond az idősebb fiú? Amikor jön haza a fiatalabbik gyermek, megtér, visszatér az apai házba, az idősebb fiú megórról az apjára, és haragszik az öcsére, mert az apja ilyen fényes külsőségek között fogadja vissza. És akkor ott mond négy érvet az idősebb fiú, hogy ő miért nem megy be az ünneplő házba, és miért nem vigad együtt a családdal. Ez a négy dolog a következő, azt mondja az idősebb fiú az apjának, íme ennyi esztendőtől fogva szolgáltam néked. Soha parancsolatodat át nem hágtam. És nekem nem adtál egy kecskegödőjét se, hogy az én barátaimmal legyem és vigadjak. Mikor meg ez a te fiad megjött, levágattad néki a hízott tulkot. Ha megvizsgáljuk ezt a négy kijelentést, ebbe pontosan látjuk, hogy egy vallás hogy tud eltorzulni. Mert ne felejtsük el, Jézus a tékozó fiú példázatával, az idősebb fiú jellemzésével kiknek szólt. Mondja ott Lukács evangélium a 15. fejezete első két vers, hogy farizeusok álltak Jézus közelében, és vámszedők és bűnösök. Két ellentétes csoport. A fiatalabbik gyermek életsorsával Jézus a vámszedőket és bűnösöket akarta megszólítani. Hogyha szembefordultok önmagatokkal, ha ki akartok lépni abból a romlott életből, az Isten örömest fogad benneteket vissza. Ennyi szólt biztatólag a vámszedőknek és bűnösöknek. A farizeusoknak Jézus mit üzent? Hogy elkezdi beszéltetni az idősebb fiút, és ezt a négy érvet adja a szájába, és az a tapasztalatom, hogy ma nagyon sokan ezt a négy érvet az igazi vallási érvek közé sorozzák, holott ez a megölője minden vallásnak. Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked. Mit jelent ez, hogy íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok? Büszke, hogy ő otthon maradt az apai házban. Büszke, hogy ő nem vált tékozó fiúvá, mint az öccse. Büszke, hogy ő kitartott az apja mellett. Na de kérem, milyen lelkülettel tartott ki? Íme ennyi esztendőtől fog a szolgálat néked. Mintha már egy ember azt mondaná, hogy hát én teszem a jót, én vallásos ember vagyok. De hát azért jó lenne néha kipróbálni a rosszat is, mert akik rosszat tesznek, azok milyen jól érvényesülnek. Na de én egy hős, én egy vallásos ember vagyok. Én korrekt és becsületes ember akarok lenni. És mi ez a vallás? Ez a vallás nem Istentől származik. Az Istentől származó vallás az az Isten dicsőségét hirdeti, nem az emberek nagyszerűségét. Ez az idősebb fiú úgy veri a mellét, hogy íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked. Mintha az ő érdeme lenne, hogy otthon maradt. Hát elmentett volna. Elmentett volna. Szabadság van Isten világrendjében. Nem kell nekünk rossz lelkiismerettel a jót szolgálni. Ezt én így szoktam mondani, az idősebb fiú rossz lelkiismerettel szolgálta a jót. Mintha ma valaki jót tesz, de közben azért azon morfondírozik, hogy azért rosszat tenni az könnyebb lenni, meg elegánsabb, meg mennyi sok előnnyel jár azok részére, akik ezt teszik. Ez a büszkeség. Amikor az emberek a vallásból büszkeséget akarnak csinálni, amikor azt mondod, hogy élsz, de halott vagy, ez félelmetes dolog. Ha valakinek az életében a büszkeség újra visszajön, mert mondom, a protestantizmus igazi megtérésből született. Luther, Calvin és Zwingli helyre rakta a kereszténységet, mint egy kifiszamodott tagot helyre rak az orvos. Helyre tették a 16. században, hogy úgy mondjam, ráállították a reformáció pályájára, de nem vezették tovább. És akinek több adatik, attól az Isten többet is vár. Az Isten azért gyújt világosságot, hogy valaki jusson az útnak a végére. De az az ember, aki büszke, tessen csak megfigyelni, mit mond az idősebb fiú, íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, soha parancsolatodat át nem hágtam. A büszkeségből egy lépés az elvakultság. Ez törvény, ez olyan törvény, mint a 2x2=4. Aki büszke ember, az előbb-utóbb elvakult. Soha parancsolatodat át nem hágtam. Hát van ilyen ember, kérem mondják meg, van ilyen ember, és volt, és van ilyen az ember milliárdok között, aki soha erkölcsi botlást nem követett el. Na de aki büszke magára, az elvakult, az mindig azt mondja, hogy bezzeg én. Meg én így, meg én úgy, a másik nem. Ha a többiek elárulnának is, vagy elszélednének is, én benned soha meg nem botránkozom. Ez a péteri büszkeség és öndicsőítés és elvakultság, ezt a Biblia nagyon sok történetében leírja. Jézus azt mondta a tékozó fiú példázatában, ha büszke vagy, akkor elvakult is leszel. És az elvakultságból következik a harmadik dolog, hogy aki elvakult ember, az követelődző ember lesz. Mert az azt mondja, hogy én meg soha nem kaptam, a öcsémnek levágattad a hit, nekem meg nem adtál egy kecskegödé sem. El tudják önök képzelni erről az atyáról, aki a fiatalabbik gyermeknek ilyen ünnepséget rendez, hogy az idősebb fiút éheztette volna, vagy megvonta volna tőle a szeretetét, vagy az anyagi hozzájárulását. Erről nem lehet feltételeznünk, különben most is az apa megrendülve hallgatja az idősebb fiúnak az érvelését, és azt mondja, hogy kimenvén kérlelem az idősebb fiút, hogy jöjjön be. Nem mond le ő róla sem. Jézus nem mondott le a farizeusokról sem. A farizeusok mondtak le az Istenről ezzel az emberi vallásoskodásukkal. Tehát ezt tessenek megjegyezni. Ha valaki azt mondja, hogy én, meg én, abból jön az elvakultságból meg a követelődzés, hogy nekem az élet nem adott annyit, nekem még ez jár, nekem ezt miért nem adnak, enyém kell, hogy legyen az üdvösség, én vagyok a vallásos ember, ez az én érdemem. A reformáció éppen az érdemek ellen fordult. Luther éppen azt mondta, hogy nekünk embereknek mi érdemünk van? Az, hogy rosszat teszünk. Erényeink csak tündöklő vétkek az Isten szemében, Luther híres mondása. Nagy mondás és igaz mondás. Amit mi jónak látunk, azok csak tündöklő vétkek az Isten szemében. És a büszkeség hova vezet a negyedik fokozatán? Büszkeség, elvakultság, követelődzés, mikor a te fiad megjött. Teljes szeretetlenség. Nem azt mondja az öcsém, azt mondja a te fiad. Ha valaki a tékozó fiú példázatának ezt az idősebb fiúra vonatkozó kijelentését megjegyzi, és megtanul ettől óvakodni, az az életbe sokat nyer. Ha emberek a vallás keretén belül büszkélkedni kezdenek, oda van az a vallás. Bármilyen egyházról is legyen szó, teljesen mindegy. Oda van az az ember is, meg oda van az a vallás is. Jézusnak ez a második kijelentés, hogy nem vitted véghez a reformációt, és akkor még büszkélkedsz azzal, hogy megálltál az út felé. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy, vigyázz és erősíts meg a többieket, akik haló félben vannak. Szinte azt mondja Jézus, hogy az egész protestantizmus a halotti állapotba kerül. Ha nem vigyáz, gyorsabban eltorzul, mint a középkori katolicizmus. De a középkori katolicizmus kezében nem volt ott a Biblia, hiszen a középkorban ezt kimondták, hogy a katolikus egyház a Bibliát nem tartja egyedüli alapjának. Mind a mai napig három zsinat mondta ezt ki, a trienti zsinat, az első vatikáni zsinat és a második vatikáni zsinat. Át lehet olvasni a dekrétumaikat. 1545, 1870, 1965. Három egyetemes katolikus zsinat kimondta, hogy a katolikus hit lényege a Szentírás, a Szent Hagyomány és a Tanítóhivatal. Szentírás, Szent Hagyomány, Tanítóhivatal. Nem a Szentírás egyedül. Szentírás, Szent Hagyomány, Tanítóhivatal. Három lábon áll ez a vallás. Luther azt mondta, hogy a keresztény vallásnak egy lábon kell állni. Ez a Szentírás. Szól a Szkriptúra. Luther után 100 meg 200 évvel a protestantizmus ugyanoda jut majdhogy nem, mint a középkor. Létrejön ez a protestáns múlt tudat, létrejön, hogy megemlékezünk a reformáció emlékünnepéről. Emlékezünk, emlékezünk emberekre, személyekre, és a reformáció megfeneklik, ott áll, de nem is ott áll, mert ami megfeneklik a Biblia szerint mindig visszacsúszik. Már ott sem áll, ahol a 16. században állt. Két nagyon súlyos, de nagyon igaz jézusi kijelentés. Én 18 éve tartottam először erről előadást, és azóta több sorozat is folyt már Jelenések könyvéről, és egyszer hallottam egy visszajelzést, hogy egy református lelkész kezébe is elkerült éppen ez a kazetta, a Szárdiszi Levél kazettája. Megrendülve hallgatta, de azt mondta, és nagyon örülök, hogy ezt mondta, ha Jézus Krisztus kijelentése a Jelenések könyve. És ha a Jelenések könyve tényleg így történetileg folytatólagosan bevilágítja a kereszténység történetét, akkor nekünk el kell fogadnunk ezt a bírálatot. Ha nem fogadjuk el a bírálatot, Jézussal szembe helyezkedünk. Jézussal nem akarok szembe helyezkedni. Jézus nem azért bírál, hogy agyon sújtson. Jézus mindig azért bírált, hogy gyógyítson. Mert gyógyítani csak azt az embert lehet, aki látja, hogy hol van. Ha nem látja a protestantizmus azt a mélységet, ahol van, soha nem fog meggyógyulni. Ez áll az egyes protestáns emberekre, és áll protestáns közösségekre is. Ezért mondja Jézus a felszólításban, most érek át a negyedik részre, megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. De van Szárdiszban egy kevés neved, na ez a kis reménysugár, hogy van, itt is van egy kis maradék, aki hallgatni fog Jézus szavára, és magára veszi ezt a figyelmeztetést és ezt a feddést. De van Szárdiszban egy kevés neved azoké, akik nem fertőztették meg ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt és az ő angyalai előtt. Jézus felszólításában két jelkép jut központi helyzetbe, a fehér ruha és a tolvaj. Mivel a fehér ruháról van többet szó, először én is a fehér ruhával foglalkoznám. Minek a jelképe az a fehér ruha, amikor azt mondja Jézus, hogy vegyél fel fehér ruhákat, velem járva fehér ruhákkal, ne fertőzd meg a fehér ruhát, aki győz, az fehér ruhákba öltözik, nem törlöm ki nevét az életkönyvből. Minek a jelképe a fehér ruha? A fehér ruha az egy nagy bibliai jelkép. A jelkép azonosítása a Jelenések könyve 19. fejezetében található, ami így szól, a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Ebből az a meggyőződésünk kell, hogy támadjon, hogy a fehér ruha a megtisztult, megváltozott Krisztus hívők jellemét jelképezi. A fehér ruha a tiszta jellem jelképe. Megváltozott cselekedetek. Ugye a megváltozott cselekedetek a megtéréssel létrejövő megváltozott cselekedetek, azok visszaadnak az emberre, és egy más emberi személyiséget alakítanak ki. Bibliában ez gyakori szóhasználat, azt mondja, a megtérés előtti állapot az az óember állapota, de vigyázzál, mert az óembert hurcolod magaddal tovább is, de te új ember vagy a megtérés után, aki Krisztusban van, új teremtés, azt mondja a 2. Korintus levél 5. fejezete. Ha a Krisztus szeretete szorongat bennünket, akkor íme újjá lett minden az életünkben, van óember és van új ember. Van szennyes ruhába öltözött ember, van fehér ruhába öltözött ember. A fehér ruha a megváltozott cselekedetek, a megváltozott jellem jelképe, ez viszont hogyan érhető el, hogy mi más jellemű emberek legyünk? Na ez az, amit a protestantizmus elfelejtett, és elfelejt mind a mai napig. Ha most teológiailag kellene megmagyaráznom röviden önöknek, hogy mi hiányzik ma a protestantizmusból, minden felekezetből, evangélikus, református, most már baptista, metodista, más felekezetekből, és rettentő módon mi hiányzik. A protestantizmus beszél ugyan a megtérésről, de nem beszél a megszentelődésről. Röviden így tudnám mondani. A protestantizmus hirdeti, hogy emberek térjetek meg, mert ha nem tértek Krisztushoz, akkor elvesztek, az életetek önző marad, és önző módon nem mehettek be az Isten országa. A megtérést hirdetik. De a Biblia szerint a megtérés után, és a megtéréssel párhuzamosan egy keresztény ember életében meg kell, hogy kezdődjék a megszentelődés. A megszentelődésnek legalább 10 elnevezése van a Bibliában, szóval ezt nem lehet kikerülni, mert az, hogy megszentelődés, ha valaki most nekem azt mondja, hogy ezt nem érti ezt a szót, mert ez a szent, meg megszent, miről van itt szó? Akkor azt mondom, kérem, a Biblia megszentelődést, azt mondja így is, hogy a törvény betöltése. Mondja így is, hogy a ruha megtisztítása után a ruha megfehérítése. Mondja így is, hogy a Krisztussal való együttjárás. Mondja így is, hogy az odaszállás, odaszentelődés. Mondja így is, hogy az Istennek való teljes engedelmesség. A megtérésnek nagyon sok kifejezése van, hogy a ruhánál maradjak, fogunk ezzel foglalkozni nagyon részletesen, mert most nem tudok itt ennél sokat időzni, de Jelenések könyve 7. fejezetét, ha valaki előre elolvassa, van egy csodálatos vers. Látja János apostol az utolsó idők hívő emberét fehér ruhába öltözve, és fölteszült a Jelenések 7. fejezetében a kérdés, hogy kik ezek, akik fehér ruhába vannak öltözve, kik ezek és honnan jöttek? És a válasz így hangzik rá, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, de megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Megmosni a ruhát, ez a megtérés. Megfehéríteni a ruhát, ez a megszentelődés. A protestantizmus hirdeti a megtérést, de nem hirdeti az Istennek való, az Isten minden törvénye iránti teljes engedelmességet, a hit általi megigazulás második szakaszát, vagyis a megszentelődést. Magyarul a protestantizmus ugyanúgy elfogadta a középkorban eltorzított 10 parancsolatot, mint a középkori egyház eltorzított. Luther nem is állította vissza a második parancsolatot, Calvin visszaállította a második parancsolatot, a negyedik parancsolatot már Calvin sem állította vissza, tehát a protestantizmus rövidebb időn belül, 2-3 évszázadon belül oda jutott, ahol a katolicizmus 1000 éven belül. Ilyen nagy az ördög hatalma. Ha valaki nem ragaszkodik Istenhez, ha valaki nem akar végigmenni az Isten által kijelölt uton, a Bibliában én azt soha nem olvastam, hogy stagnálás lenne, akár az egyes, akár a közösségek életében. Vagy fejlődünk, vagy visszafejlődünk. Ez a lelki törvény a Biblia szerint. Ha nem fejlődünk, óhatatlanul visszacsúszunk. Stagnálás nincs a lelki életben. Ha valaki az újabb és újabb felismert igazságoknak nem engedelmeskedik, az visszaesik. Önök közül bizonyára többen ismerik a református egyház fő hitvallás íratait, a helvét hitvallást vagy a heidelbergi kátét. Talán sokan abból készültek konfirmációra, vagy beszéltek róla az istentiszteleteken is. Mit mond ki mind a két református hitvallás? Azt mondja ki, hogy a reformációt elkezdtük, de aki az egyházunkon belül újabb és újabb bibliai igazságokat tár fel, azt a gyülekezet elé viszi. És a gyülekezet azt mondja, hogy igen, ez bibliai igazság, annak mi engedelmeskedjünk, annak engedelmeskednünk kell. Hogy lehet az, hogy a református egyház 400 év alatt egyetlen egy fölismert igazságot nem mondhat magáénak, és nem is engedelmeskedik egynek sem. Hogy lehet az, hogy a református egyház kizárta a puritánokat sorai közül, kizárt előbb a baptistákat, aztán más felekezeteket, alapítókat, akik nem akartak baptisták lenni, se metodisták, se kvékerek, se mások, hanem azt mondták, hogy ha mi reformátusok vagyunk, akkor reformáljuk a vallást. Vigyük vissza az eredeti fokra. Például egy egyszerű dolgot hadd mondjak, ami annyira magától értetődő, hogy a csekély bibliaismerettel is mindenki beláthatja. Már a 16. században felléptek, hogy az eredeti jézusi tanítás, hogy a hitet csak felnőtt korban lehet választani. A hitet nem választhatja egy csecsemő, egy csecsemőnek nincsen öntudata. Ezért az egész 4. századtól kialakult csecsemőkeresség az biblia ellenes, pogány dolog. Hogy lehet az, hogy felléptek pietisták, puritánok, anabaptisták, baptisták, nem tudom én, és hirdették, és azt mondták, hogy kérem, hát a hitet felnőtt korban lehet választani. A konfirmáció nem a felnőtt kori választás. Az egy emberi szokás és hagyomány, amit megint csak nem igazol a Biblia a felnőtt keresztséget igazolja. Hogy lehet az, hogy ettől az igazságtól elindulva több tucat igazságot nem képes belátni, nem tudja elfogadni? Hogyan lehet a fehér ruháról szóló evangéliumot hirdetni, vagyis a megszentelődésről szóló evangéliumot, hogyha nem hiszünk abban, hogy a megtérés után kezdődik a keresztény élet? A megtérés nem befejezés, a megtérés kezdet. És ez a kezdet a felnőtt keresztséggel ölt testet külsőleg is, és ez a kezdet a megszentelődés, a halálunk napjáig való folyamatos fejlődés és megszentelődésnek a tanítása. Találkoztam persze, mai napság is vannak református lelkészek, akik felnőtt embereket felnőtt keresztséggel megkeresztelnek. Félig kilógnak a magyar egyházból, meg a világegyházból is, félig ott vannak, félig aztán más természetű dolgokban tévútra mennek. Az egész egyháznak a minősítése, amit Jézus mond, hogy ha az egyház nem lép tovább, ha nem folytatja tovább a reformációt, hiába van sok tagja, hiába vannak nagy templomok és intézmények, Jézus szemében meghalt az az egyház. Az a nevet, hogy élsz, de halott vagy. Akik elfogadják a bibliai tanításokat, akik fehér ruhákba öltöznek, akik győztes keresztény életre, bűnfeletti győzelmes életre törekszenek, arról vallást teszek az atyám előtt és az ő angyalai előtt. Jézus azt mondja, hogy igen, azokat képviselem, de akik nem hisznek a szavamnak, nem hisznek a Biblia igéinek, azokat nem tudom képviselni. Ennyit talán röviden, mert fogok majd foglalkozni a fehér ruha jelképével. A másik jelkép a tolvaj. Miért mondja Jézus, hogy térjél meg, és amit hallasz, tartsd meg, és legyél odaszánt, legyél megszentelődött keresztény. Mert ha nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj. Nekem különös emlékeim fűződnek ehhez a tolvajhoz, mert én nem evangélikus és református közösségben nőttem fel, én katolikus családban nőttem fel. Nekünk is gyerekkorunktól fogva szöget ütött a fejünkbe ez a tolvaj elnevezés. Emlékszem, még hittanra járó gyerekek voltunk, mindig kérdeztük a tisztelendő urat, hogy Jézus miért mondta ezt, hogy ő úgy jön el, mint a tolvaj. Hát ha mi szeretjük Jézust, akkor szeretnénk vele úgy találkozni, hogy tudjuk, hogy mikor jön, és mi várjuk őt. Hát én miért mondta azt, hogy úgy jön el, mint a tolvaj éjjel? Akkor azt mondta nekünk az ottani lelkészünk, hogy látjátok gyerekek, a jövővel nem szabad foglalkozni, mert hogy mi lesz a jövőben, azt egyedül a Jóisten tudja. Mi ne foglalkozzunk ezzel, Jézus olyan váratlanul jön el, mint a tolvaj éjjel. Hát ebbe aztán én jól meggyőződtem már olyan 10 éves koromban, és ki is tartott ez a meggyőződésem. Nem is foglalkoztam én bibliai jövendőlések, proféciát, színét, virágát nem hallottam én, hogy ilyen is van a Bibliában, de nem is érdekelt, mert mondom, a jövő az az Isten kezébe van, mi abba úgyse kukucskálhatunk bele, majd úgy jön el Jézus, mint a tolvaj éjjel. Szóval amikor a Bibliát kezdtem olvasni, és komolyabban elkezdtem olvasni, szembe találkoztam az első Tesszalonikai levél 5. fejezetével, amelyből most önöknek szó szerint felolvasom, hogy ezt a tolvaj hasonlatot, vagy tolvaj jelképet hogy kell érteni. Mert Jézus valóban beszélt arról, hogy az ő eljövetele olyan lesz, mint a tolvaj éjjeli eljövetele, csak azt felejtett el, ami derék lelkészünk elmondta, hogy kinek a számára lesz olyan, mint a tolvaj eljövetele. Kinek a számára? Tudnék, Pál apostol ezt így magyarázza az első Tesszalonikai levél 5. fejezet 1. versétől, az időkről és időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükség, hogy szóljak néktek. Dániel könyvében ott vannak a történelmi időszakai. Pál apostol két hét alatt ezt megismertette a tesszalonikaiakkal, azért tudjuk, hogy két hét alatt, mert a harmadik héten már kizsuppolták a városból. Egyszerűen kiutasították a városból. Pál apostol jó igehirdető volt, minden alapot lerakott, még a profétikus ismeretet is. Két héten belül lerakta ennek az alapjait, Dániel könyvének megismertette az alapjait, ezért mondja, hogy az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak nétek. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. Na itt jön megint a tolvaj. Na most figyeljünk, most jön a magyarázat. Mert amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképp meg nem menekednek. De ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Tehát, kinek a számára jön el Jézus úgy, mint a tolvaj éjjel? Akik nem várják őt, akik nem szeretik őt, akik szeretnék itt a földön a megfelelő gonosz dolgaikat tovább is az idők végéig csinálni. De az a követői, az igazi keresztények számára Jézus második eljövetele nem jöhet úgy el, mint a tolvaj éjjel. Itt mondja szó szerint, de ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Vagyis miért mondja itt Jézus a szárdiszi levélbe, hogy elmegyek hozzád, mint a tolvaj éjjel? Itt van a protestantizmusnak egy újabb óriási gyengesége. A protestantizmus nem foglalkozik a proféciákkal. Önök a Jelenések könyvéről bármely egyházban, katolikus egyházban egyáltalán nem téma, de evangélikus, református egyházban is úgy téma, hogy én is meghallgattam kazettáról néhány sorozatot, igazán őszintén, szerényen akarom mondani, sírhatnék komtámat. Jézus Krisztus kijelentése, a Jelenések könyve, ami kristálytiszta, világos. Ha valaki meg akarja érteni a jelképeit, megértheti, hogy ott mit kentek el jobbra, balra, meg hogy ezt se tudjuk, azt se tudjuk, ott bizonytalan a jelkép, meg ha akarom, benne se akarom, nem. Kérem szépen, olyan félelmetes dolgokat művelnek Jelenések könyvével és egyáltalán a proféciákkal, mint hogyha a proféciák azok benne se lennének a Bibliában százasával. Mert a mi korunkról például, amiről most írtam ezt a könyvet, a bibliai proféciák korunkról, több száz jövendőlés van. Ezt az ember játszik könnyedséggel, megír egy ilyet, ha megismeri a Bibliát, mert a Biblia tele van a mi korunkról való jövendőlésekkel. Európai egység 3 fejezetben van benne. Amerikára vonatkozó jövendőlések 2 fejezetben van benne. Ökológiai problémák, hogy pusztítja el az ember a növény és állatvilágot, 4 prófétánál van benne. Vallás és politika összekeveredése, mind a 30 prófétánál benne van. 2 proféciák formájában. A protestantizmus ma ugyanúgy nem foglalkozik Jézus második eljövetelével, mint hogy a középkori vallás, a középkori egyház is mindenről beszélt, de arról nem beszélt, hogy Jézus megígérte azt, hogy ha egyszer eljött erre a földre, és megfeszítették, és meggyalázták, de másodszor eljön majd hatalommal és dicsőséggel. És hogy Jézus hogyan fog eljönni az időkről és az időszakokról, nem szükség, hogy írjak néktek, tesszalonikabeliek, mert ezt a Bibliában, ha az első eljövetelre nézve volt egy egység kijelentés, itt a második eljövetelre 4 és 5 egység. Körülbelül 4-szer, 5-ször többet beszél a Biblia Jézus második eljöveteléről, mint az elsőről. Miért? Mert Jézus első eljövetele az egész emberiségnek fölajánlotta a megváltást. De a teljes megváltás a második eljövetelkor jön el. A teljes megváltás, amit Pál apostol így mond, hogy a második eljövetelkor veszi ki Isten a világot a rothadandóság rabságából. Vagy amit másod Pál apostol így mond, hogy a teljes váltság napja jön a második eljövetellel. Az első eljövetel után az elmúlt 2000 év, hát borzalmas. Jézus ezt lezárja, és a második eljövetelkor a teljes váltság napja jön el, amikor a bűn nem folytatódik tovább, a gonoszság nem folytatódik tovább. A protestantizmus tanította meg a kapitalizmusra, hogy az emberiséget, hogy hogy kell dolgozni, meg hogy kell tőkét gyűjteni, hogy rendezkedjünk be itt a világon. A protestantizmusból az eszkatológia, az, hogy Jézus eljövetel a küszöbön van. És mivel nem várják, ezért őket úgy fogja elérni, mint a tolvaj éjjel. De akik várják Jézust, azok készülni akarnak Jézussal való találkozásukra. És itt van ez a reménysugár, hogy van Szárdiszban egy kevés neved. A protestantizmuson belül is voltak igazi keresztény közösségek. Szárdisz idején tovább folytatódik a negatív vonulat, de itt van a pozitív vonulat is, mert itt is meg tudjuk mondani, hogy hol volt igazi kereszténység. Itt az őskereszténység, itt az üldözések egyház, itt még a kereszténység egységes. Itt a kereszténység megoszlik, az igazi kereszténység a valdenseknél van, nem Rómában van. Az igazi kereszténység a wiklifitáknál van, továbbra sem Rómában van. Róma csak hirdeti magáról, hogy keresztény, egyébként egy politikai alakulat. Az igazi kereszténység a lollardoknál, a huszitáknál, a reformátoroknál van, nem a hatalmi egyházban van. Az igazi kereszténység a puritánoknál van, az igazi kereszténység a baptistáknál van, az igazi kereszténység a metodistáknál van. Ezek azok a keresztény közösségek, akik lépnek tovább. A baptisták felismerik a felnőtt keresztséget, ezt az igazságot legalább helyreállítják. A metodisták, ahogy a nevük is mondja, ugye a latin metódus, tehát módszer szóról kapták a nevüket, a metodisták kezdik hirdetni, keresztény ember lehet alkoholista? Egy keresztény ember pipázik, szivarozik, dohányzik? Hát van egy ne őj parancsolat is a Bibliában. Nem tudjuk legyőzni a szokásainkat? Nem tudjuk legyőzni a káros szenvedéseinket? Hát akkor Jézus Krisztus hogy váltott meg bennünket, ha nem tud erőt adni a rosszal szemben? Dehogy nem tud. Isten erejével le tudjuk tenni az alkoholt, le tudjuk tenni a cigarettát. Ezt a 18. századtól már hirdetik. A többi egyház nem hirdeti. A pápa szivarozik és pipázik. A protestáns lelkészek kaszinókba járnak és politikai megmozdulásokon vesznek részt. A kereszténység történetét pontosan meg tudjuk mutatni. Én most nem tudok ebben elmerülni, kedves hallgatók, de aki elolvassa ezt a könyvet, itt dokumentumok sokasága van, hogy miért van a puritánoknál, a baptistáknál, a metodistáknál, a szárdiszi gyülekezethez írott levélben ez a van egy kevés neved, ez őrájuk vonatkozik. Van egy kevés neved, kevés. Kis csoportokba létezik a kereszténység. Ez a kereszténységnek a kis csoportos, kis közösségek kialakulásának időszak, ez lényegileg mind a mai napig így van. A nagy kereszténység elmerül a politikában, a pénzben, a hatalomban, mindenben, ami nem méltó Krisztushoz, de hogy ne én beszéljek erről, sajnos Reményik Sándor verse is először a Jó Hír című folyóiratban én közöltem teljesen, utána pedig ebben a könyvben jelent meg. Reményik Sándor egy olyan hatalmas verset írt a protestantizmusnak a szétzülléséről és elerőtlenedéséről, ami a magyar irodalomban, de a világirodalomban is párját ritkítja. A Reményik Sándor, mindannyian tudjuk, evangélikus születésű, magyar költő, erdélyi költő. Kolozsváron 1936. október 22-én írt ezt a verset. Nem közölték ezt csak részleteiben. Én utána mentem ennek a versnek, és 1990-ben a Jó Hír 90/2-es évfolyamában közöltem először, itt jelenik meg másodszor. A verset azt hívta létre, hogy az 1930-as években Magyarországra látogatott a protestantizmus legnagyobb teológusa, ma is azt mondják, hogy a 20. századnak Karl Barth volt ugye a legnagyobb teológusa, eljött Magyarországra, mindenki üdvözölte, nagy váradalmakat fűztek ahhoz, hogy most Karl Barth, aki egyébként az ige teológusa volt, tehát ő így kezdte a pályát, hogy vissza a Bibliához. És Reményik Sándor versének a címe Elkéstetek. Szó a protestáns teológusokhoz. Elkéstetek, elkéstetek vele az igével, ki élet kenyere. Ki evangélium és semmi más, nem tudás, művészet, magyarkodás, nem kultúra és nem pedagógia, nem eszköz többé, hanem cél maga. Ki szabad elvű emberség helyett, Istennek állít magas trón helyett. Kinek választó vize Jézus vére, a kárhozatra vagy az üdvösségre. Ki minden ember eszményt kevesel, s az ifjakat magához vonja fel. Elkéstetek, elkéstetek vele, süket fülembe, hogy jusson bele, Mit értsek belőle ki hajdanában, jártam egész másfajta iskolában. Nekem kongó szavak csupán ezek. Ti azt mondjátok, ősi fegyverek, forgatták régi reformátorok, de eltemette százados homok. Már dédapám is homokon futott, pedig 1849-be Tisza kerület szuperintendense. A trónfosztó szózathoz szót talál, s míg Jézus Kossuth árnyékában áll, dördül hangja a lőcsei templomban, dacban sokkal inkább, mint alázatban. Nagyanyám kap tőle egy imakönyvet, mit haláláig buzgón levelezget, ő használhatta német nyelvű tiszten, enge Betbuch für Auge klärte Christen, imakönyv felvilágosult keresztényeknek. Elkéstetek, elkéstetek vele az igével, ki élet kenyere. Gyerekkoromból egy jelenet látom, apácák jönnek halkan, mint az álom, s előttük nagynéném az ajtót zárja, hallik puritán hangja kiáltása, pápista célokra mi nem adunk, protestánsok vagyunk. Íme ez volt a ti teológiátok, keveset hisztek, sokat protestáltok. A császár ellen, a pápista ellen, mindegy, mindegy, csak protestálni kelljen. Elkéstetek, elkéstetek vele az igével, ki élet kenyere. Sosem hallottam oly szavát apámnak, hogy volna foganatja imádságnak. Anyám is vette legfőbb példaképnek Jézust, szavát erkölcsi nevelésnek, de hogy ő Isten egyszülött fia, vagy esztelenség, vagy komédia. Ezt hallottam, de soha semmi mást, hol keressem hát a vigasztalást. Nékem az egyház csak puszta keret belementeni magyar lelkeket, s szolgálni magyar művelődést vele, mint tette apám s minden nemzetsége. Viszont rajtam teljessé lett az átok, én már az Isten ellen protestálok, s egyéb hitet ugyan honnan vennék, mikor a hit is kegyelmi ajándék. Elkéstetek, elkéstetek vele az igével, ki élet kenyere, ahhoz mi nektek most régi új mérték, nemzedékekből veszett ki az érzék, rajtam nem segít a ti bartotok, kongó üres szó minden szavatok, süket szívembe hogy jusson bele, elkéstetek, elkéstetek vele. Félelmetes vers. A Bibliát, ahogy elteszik a központból, és a Biblia helyébe kerülhet a vallás, kerülhet a hit, kerülhet az egyház, mindegy, hogy mit tesznek a Biblia helyébe. Még az ateizmus jobb, mert az legalább nyílt kártyákkal játszik. De a vallás leplében kifejlődő hitehagyás, az félelmetes és megfoghatatlan, és ez egy jajkiáltás ez a vers, hogy a protestantizmus lényegileg hova jutott, ahova Reményik Sándor mondja, én is jutottam, ateista lettem. Amikor az 1990-es évek elején tartottam erről előadást Budapesten, megkockáztattam azt mondani, hogy az ateizmus a protestantizmusnak köszönhet a legtöbbet. Néhányan nagyon fel voltak háborodva. Mondom, ha nem lett volna a protestantizmus eltorzulás, ateizmus se jött volna Európára, de a protestánsok annyira eltorzították a hitet, és annyira emberivé tették a hitet. Segíts magadon, az Isten is megsegít. Én nyakas kálvinista vagyok. Szóval ezzel az emberek előtt a vallást annyira devalválták, hogy lényegileg, ha megnézzük, a nemzeti nagyjaink, akik evangélikusnak és reformátusnak születtek, mind ateisták lettek. Berzsenyi Dánieltől kezdve, nem akarok itt most neveket mondani, akik szimbolizálják a szerencsétlen, sokat önmagával küzdő Arany Jánoson keresztül Ady Endréig bezárólag. Akik azt mondják, hogy most vagy van Isten, vagy a semmi van, a semmivel néznek szembe. A protestantizmus az ateizmus szállás csinálója lett. Erről majd szeretnék részletesen is megemlékezni. Jelenések könyve 11. fejezeténél a Biblia bemutatja az ateizmus megszületését. Ki hogyan járult hozzá az ateizmushoz? A katolicizmus úgy járult hozzá az ateizmushoz, hogy eltorzította a vallást, a protestantizmus meg úgy járult hozzá az ateizmushoz, hogy nem reformálta a kereszténységet. A kereszténységnek köszönhető az ateizmus. Ha a kereszténység nem torzult volna el, tömeges ateizmus a 18. században soha nem lépett volna fel. De szerencsére nekem van egy Sárdiszban egy kevés neveddel lehet folytatnom a mai előadást, mert a következő 6. levélben semmi kritika nincs. Ez a 7 levél közül az egyik legfelemelőbb levél. Mi következik a protestantizmus eltorzulásával? Amikor valami eltorzul, Istennek mindig gondja van arra, hogy kiválasszon egyeseket vagy kisebb csoportokat, és a reformáció tovább vigye. Ember nem tudja az Istent megakadályozni, az Isten munkáját. Amikor a zsidó vallás is eltorzult, Jézus gyűjtött 12 tanítványt maga köré, és ettől a 12 tanítványtól az egész vallási élet fél évszázadon belül megváltozott, és létrejött a kereszténység. Azért, mert a protestantizmus eltorzult, vagyis nem vitte tovább a reformációt, azért Isten tervei nem hiúsultak meg. A protestantizmuson belül voltak olyan közösségek, amelyekben még élet volt. És most jutunk át a filadelfiai üzenethez, aminél látni fogjuk, hogy a 18.-19. század fordulóján kezdődik ez az üzenet, és rávilágít egy olyan mozgalomra, amiben a legtöbb élet volt, és amelyből Isten el tudta indítani a végső idők közösségét. Egyébként ennél a városnál hadd jegyezzem meg, a többinél nem tartom jónak megjegyezni, hogy a városnév szó szerint lefordítható magyarra. A többinél nem mindegyiknél lehet, sokan azt mondják, hogy a Tiatira mögött lássuk a Tiarát például. Ez egy népies magyarázat, én ezzel annyira nem tudok mit kezdeni, de hogy a Philadelphia görög nyelvből lefordítható szó, a Philadelphos, ugye a Philos és a Delphos, Philadelphia testvéri szeretet. Testvéri szeretet. Ez a testvéri szeretet arra utal, hogy a reformációval elkezdődött reformáció itt jut el olyan pontra, hogy végre a keresztény egyházat is helyreállítják. Mert eddig, ameddig nem jutunk ide a 18.-19. század, sajnos a keresztény egyházak így néznek ki. Teljesen olyanok, mint az államalakulatok, hierarchia. A katolicizmusnál itt van a pápa, itt vannak a bíborosok, a püspökök, plébánosok, esperesek, stb. És itt van a laikus tömeg, ez a katolikus modell. De a protestánsoknál is így van, csak ott nem pápának nevezik, ott az evangélikusoknál van egy püspök, vagy a reformátusoknál, ha püspöki rendszerű az egyház episzkopális, ott van egy püspök, és akkor ugyanez a hierarchia. Itt végre a reformáció eljutott oda, amiről Jézus a Máté evangélium a 23. fejezetében beszél, ne nevezzétek egymást atyának, ne nevezzétek egymást mesternek, egy az atyátok az Isten, egy a mesteretek a Krisztus, ti mindannyian testvérek vagytok. Philadelphia, testvéri szeretet. Végre létrejönnek olyan keresztény közösségek, de súlyos harcok árán, súlyos kizárások, kiközösítések, nem tudom én mi, kereszténység története azért szomorú egy tanulmány. De végre létrejönnek Philadelphia időszakában közösségek, és ezeket szólítja meg Jézus, és ezeket rögtön azonosítanám, hogy miről van itt szó, a 3. fejezet 7. versétől. A philadelphiai gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja, és senki be nem zárja, és bezárja, és senki meg nem nyitja. Tudom a de dolgaidat, íme adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat, hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme én adok a sátán zsinagógájából azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak. Íme azt művelem, hogy azok eljöjjenek, és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Mivel megtartottad az én béketűréseintő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. Íme eljövök hamar. Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő, és felírom őre az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kedves hallgatók, hogy gyorsítsam a kifejtést, először azt a kérdést teszem fel, hogy ez a philadelphiai üzenet meddig szól? Van az üzenetben egy ilyen jézusi kijelentés, hogy én megtartalak téged a nyomorúság idején, mely az egész világra eljő. mi az a nagy nyomorúság, ami a Biblia szerint a történelmünk végén az egész világra eljő, ez a hét utolsó csapás. Jelenések könyve 16. fejezetében fogunk ezzel találkozni. Az emberiség történelme egy drámai, kaotikus, borzalmas csapás sorozattal fog befejeződni, ami azért lesz a történelem végén, mert már eddig is lehetett volna, már sokszor táncoltott a világ, hogy káosz, meg összeroppanás fenyegesse, de Isten mindig visszatartotta a szeleket. Isten mindig fékezte a gonosz erőinek munkáját. Isten jókedvének esztendejét élvezi ma is az emberiség, de eljön majd igazság szolgáltatásának napja is, még a történelmünk keretein belül. Jelenések könyve 7. fejezete mondja azt, hogy Isten majd nem fékezi vissza a szeleket, elengedi a szeleket. A történelem utolsó napjaiban Isten megmutatja, hogy hova vezetett volna már eddig is sokszor a világunk történelme, ha ő a gondviselésével nem fékezte volna ezt a sok gonoszságot, amit felgyülemlett a Földön. Ez a hét utolsó csapás. Ez a nagy nyomorúság ideje. A Philadelphia üzenet, ha úgy tetszik, a mikorunkra is beleér, a mikorunknak is szól, ez az üzenet tulajdonképpen egy bizonyos összefüggés szerint azt mondja, hogy megtartalak téged a nagy nyomorúság idején, mert az egész világra eljön. A nagy nyomorúság idején Isten egyféle embercsoportot fog megtartani, akik ragaszkodnak az Istenhez. Akik az Isten törvényeit szentnek tartják, és semmiféle más vallási vagy politikai törvénynek nem fognak engedelmeskedni, csak Isten törvényének. Ezeket nevezi a Biblia elpecsételteknek, védelem alá helyezetteknek, és azokat Isten nem tudja megtartani a nagy nyomorúság idején, akik gondolkodás nélkül, mindent elfogadva, akár politikai, akár vallási eszméknek behódolva követik a gonoszság erőit. A gonoszság a történelmünk végén vallási mezben fog megjelenni. A vallásra legéretlenebb ma az emberiség, ma a vallásokból mindent elfogadnak, ezért nyilván Sátán is a politikai erőszak mellett a vallási porhintés eszközéhez folyamodik. Tehát ez az üzenet egészen a végső időkig szól, a mikorunknak is szól a Philadelphia üzenet, de az tény, hogy meg kell, hogy vizsgáljuk, hogy mit ért azon Jézus a megszólításban és a dicséretben, hogy neked kevés erőd van. Te kicsi vagy, de megtartottad az én nevemet. És sokan ellened támadnak. És a Sátán zsinagógájává váló nagy hatalmi kereszténység te ellen támad, de én szeretlek téged, én megtartalak téged, és meg is foglak tartani, mindazokat megtartom, akik a történelem végéig kitartanak én mellettem, és a nagy nyomorúság idejéig kitartanak. Miféle időszak ez, és mi jött létre ekkor a történelem során és a kereszténységben? Kedves hallgatók, hogy említettem, igazi keresztény csoportok mindig voltak, de kis csoportok voltak. Erre vonatkozik Jézusnak a kijelentése, hogy kevés erőd van. Látszólag jelentéktelen csoportok voltak ezek, hiszen ma is, hogyha azt mondom, hogy baptista, metodista, azt mondom, Miller mozgalom, azt mondják, hogy ki ismeri ezeket? Hát kis maroknyi pár ezer, tízezer, maximum százezer ember, amikor több millióan mondják magukat ilyen és ilyen vallás felekezethez tartozónak. Kedves hallgatók, ne felejtsük el, hogy Isten szemében sohasem a mennyiség volt a fontos. Isten nem tudott 32 ezer emberrel egy csatát megvívni győztesen. Gedeonnal is hazaküldette azokat, akik félnek, hazamentek 22 ezeren, de Isten azt mondta, hogy még a 10 ezer ember is sok. Még abból is hazamentek 9700-an, és 300 emberrel Isten meg tudott nyerni egy csatát. Ez a Bírák könyvében szereplő híres Gedeon csatája történet, ez egész történelmünkre nézve áll. Isten szemében a só, a kovász, a gyertya, a kisfény, az az értékes, ami azonos önmagával. Isten műve mindig a kicsiből indul ki, és itt ebben az időszakban valóban egy kicsi dologból indul ki az egész. Volt egy amerikai farmer, aki olvasta a Szentírást, bár ő ateista volt, baptista családból származott, de nem kívánt baptista közösséghez tartozni, látta már, de egyébként a 19. század elején a baptista közösségek már kezdtek eléggé eltorzult állapotba kerülni. Szóval ez az ember nem akart sehova tartozni, de vette a Bibliát, és a nehéz fizikai munkája után több évig, sőt egy évtizedig kutatta, elolvasta a Bibliát, és látta, hogy a Bibliában idői kijelentések vannak. És erről az idői kijelentésekről senki nem beszélt. sem a katolicizmusban, sem a protestantizmusban. Ő egy szabad államban élt, ez az Amerikai Egyesült Államok volt, és az 1820-as, 30-as években, hogy ő fölfedezte az ember maga számára a Bibliát, azon belül is Dániel könyvét, és látta, hogy Dániel könyvében van egy 2300 éves jövendőlés, van 1335 éves, 1290, 1260, 490, tele van Dániel könyve, öt nagy idői profécia van benne, hát ezek mit jelentenek? Kezdett utána járni, főleg a leghosszabb idői proféciának, a 2300 éves proféciának, és Amerika szerte fellépett és kezdte hirdetni ezeknek a bibliai igazságoknak az érvényét. Sorra hívták meg különböző evangélikus, főleg református, baptista gyülekezetekbe is. 10 év alatt, 1833 és 43 között ez az egyszerű ember, úgy hívták, hogy William Miller. William Miller vagy Miller Vilmos, egy egyszerű farmer ember, 10 év alatt tartott vagy 3000 előadást, Amerika 20 millió lakosából 10 millió tartozott azok közé, akik tovább is adták ezt a hitet, és William Miller egy proféciára, 2300 éves proféciára hivatkozva Jézus közeli visszajövetelét prédikálta az embereknek, mégpedig úgy gondolta, hogy a 2300 éves profécia, ami a Bibliának a leghosszabb idői proféciája, Dániel könyve 8. fejezet 14. versében foglal helyet, és ami így szól, 2300 estélig és reggelig, este és reggel 1-24 órás nap, proféciákban egy nap egy év, és kiderül a szent hely igazsága. Megtisztítatik a szent hely. Kiderül a szent hely igazsága. Ő ezt a proféciát arra vélte, úgy gondolt, hogy ez a profécia azt mondja ki, hogy 2300 évvel a Dániel könyvebeli kijelentés után Isten megtisztítja ezt a földet, véget vet ennek a sok nyomorúságnak a földön. Miller háta mögött ott van a francia forradalom, a napóleoni háborúk, az egész világ felkavarodása, mondom az 1820-as, 30-as években lép fel, és Miller úgy gondolja, hogy ebben a proféciában ott van az a legünnepélyesebb pillanat, hiszen Jézus első eljövetelét időileg kinyilatkoztatta a Szentírás. A 490 éves proféciában, Dániel könyve 9. fejezetében, a 24. és 27. versek között, a 490 éves proféciában ott, hogy Jézus mikor jön el, mikor lép fel, 3,5 évig tanít, mikor ölik meg. Igaza volt annak a teológusnak, aki azt mondta, hogy a zsidók az ujjaikon kiszámolhatták, hogy mikor jön el a messiás. És senki nem is mondta azt, hogy nem ez a messiás időszak. Jézus fellépett 27-ben, megölték 31 tavaszán, a Biblia időileg pontosan megmondta, hogy mikor jön el a megváltó. Ezért is mondta Jézus, hogy betelt az idő. Ezért is mondta, hogy elközelített az Isten országa. Ezért is mondta a halálára, ezért az óráért jöttem a világra. Miller úgy gondolt, hogy ha az első eljövetel benne van így időileg, akkor talán ez a 2300 év a második eljövetel évét mondja ki. Ugyan ismerték azt, hogy Jézus figyelmeztetett, hogy azt a napot és azt az órát senki sem tudja. Sem a menny angyalai, még az emberfia sem, csak az én atyám egyedül. De meg voltak győződve abban, hogy ez a Bibliában szereplő hosszú idői kijelentés nem lehet véletlen. Ha napot és órát nem tudjuk, de hát az év. Ez a számítás, ami a 2300 évnek a kiszámítása, 1843-44-re jött ki. Nem itt ebben az előadásban van helye, hiszen erről a proféciáról a Jelenések könyve most beszél először, de nem utoljára. A Jelenések könyve 10. fejezetében Jézus Krisztus erre a proféciára esküszik meg, hogy több idő nincs. Ott fogom majd magyarázni részletesen ezt a proféciát, ezt a 2300 éves proféciát. Jelenések 10. fejezetében, amikor Jézus megesküszik, több idő nincs. Az emberiség történelmének az utolsó szakaszába érkezett. Egy szempontból értette félre Miller és a Miller mozgalom a proféciát, a 2300 éves jövendőlés nem a világ végét jövendölte meg, hanem azt a pillanatot, amikor Krisztus elkezdi az ítéletet a mennyben, és amikor elkezdi az ítéletet a mennyben, azzal párhuzamosan a földi események is az utolsó szakaszba lépnek, több idő nincs. Ez a korszak, amit 160 éve élünk, ez az emberiség történelmének utolsó szakasza. Ez az előző évszázadokban teljesen kiment a kereszténység köztudatából. A középkori egyház nem, hogy a proféciákkal nem foglalkozott, a Bibliával nem foglalkozott. A protestantizmus nem foglalkozott a proféciákkal. Több mint 1000, 1300, 1004 éve nem foglalkoztak ezekkel a kijelentésekkel. Persze, hogy Miller nem is érthette meg rögtön tökéletesen, hogy rögtön és tökéletesen nem érthette meg, ezt Jézus előre megjövendőlte az előbb idézett jelenések könyve 10. fejezetében. Tehát azért mondom, hogy majd erről akkor fogok beszélni. De Jézus Krisztus ebben az üzenetben egy kárhoztató szót nem mond, ebben az üzenetben csak dicséret van, hogy ezek a keresztények végre azt csinálják, ami a kereszténység lényege. Olvassák a Bibliát, személyesen olvassák a Bibliát, a Bibliából fölismerésekre jutnak, ha a Bibliából valamit nem jól ismernek is fel. De a nagy csalódás 1844 ősze után pontosan tudta ennek a mozgalomnak a lelkileg leginkább érett része, hogy nem a Bibliában van a hiba, mi bennünk van a hiba, hogy ezt nem ismertük fel, illetve hát nem is ismerhettük fel, és rögtön a Miller mozgalom már az 1840-es években tovább haladt, és létrehozta azt a közösséget, amit már akkor advent közösségnek neveztek, ami a Jézus Krisztus második eljövetelére az emberiséget felkészítő közösség. Így mondja el a Biblia azt ebben a 7 levél közül a 6. levélben is, hogy Jézus Krisztus mindig gondoskodott arról, hogy megszülessenek olyan közösségek, amelyek hirdetik az ő időszerű üzenetét. Ez a profécia, a filadelfiai üzenet jelenések könyve 10., majd látjuk 14. fejezete alapján a végső időkben ugyanolyan közösségnek kell megszületni Jézus második eljövetel előtt, mint ahogy Jézus első eljövetel előtt is útkészítőnek kellett fellépni. Az első eljövetel előtt az útkészítő Keresztelő János volt, a második eljövetel előtt az útkészítő nem egy személy, hanem egy egész közösség. Ahogy Jézus első adventjére Keresztelő János készítette fel a zsidó népet, Jézus második adventjére és az egész világot szintén fel kell készíteni egy közösségnek. De melyik közösség készítse fel? Az, ami nem olvassa a Bibliát? Az, ami nem hisz a proféciákban? Tessenek eldönteni, melyik közösséget válassza most az Isten, hogy ki készítse fel Jézus második eljövetelére az emberiséget? Az nem képviselheti Istent, aki a Bibliát nem adja az emberek kezébe. Az se képviselheti, aki nem hisz a jövendőlésekben. Egy valaki képviselheti ezt, aki a maga kutatásával, a maga keresésével, a Dániel és a jelenések könyveinek a megértésével ismert arra, amit Isten el akart kezdeni a történelmnek ebben a szakaszában.